Veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könnyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. És még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak. Így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték, miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait? Miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ezt a választ adta neki. Képmutatók. Találóan jövendőlt rólatok Izajás, amint írva van, ez a nép ajkával tisztel engem, ám szíve távol van tőle. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartják meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodnak. Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné, hanem ami belülről származik, azt teszi az ember tisztátalanná. Mert belülről az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevésség, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert. Ezek az evangélium igény. Kedves testvérek, fantasztikus látvány ez a templom, amikor először láttam ezt a templomot, akkor is lenyűgözött, de hát nem tudtam elképzelni. Ezek a padok megtelnek, úgyhogy úgy érzem magam, mint egy nagymarosi ifjúsági találkozón. Ott láttam utoljára ennyi ember. Tehát tényleg egy fantasztikus látvány, hogy ennyi ember van itt, és hát a Jóisten adja, hogy érezzétek valóban, hogy otthon vagytok, itthon vagytok, és hát élvezzétek ezt a baráti, gyönyörű együttlétet Krisztussal. Hogy az Atya említette, itt most majd röviden valamit mondanék magamról, de talán inkább kezdjük ezzel a most hallott igével, ez úgy nagyjából hozzátartozik talán ahhoz, amit magamról is mondanék. Ugye mind a két olvasmány, az Ószövetségi, illetve az Újszövetségi is a törvényről szól. Most mi jut eszébe az embernek, amikor ugye törvényekről hall? Hát sok jó nem, vagy persze egy fontos, hasznos, szükségszerű dologról van szó, hogy törvényeket kell hoznunk, és hát törvénykezünk, az élet legkülönbözőbb területeit próbáljuk ezáltal rendezni, de mégis valahogy az ember érzi, hogy ez a sok törvény, törvények módosítása, ilyen szabály, olyan szabály. Tehát inkább az ember úgy érzi, hogy a lelke elidegenedett ettől a világtól, mint sem hát a törvény valami üdítő dolog lenne. A Szentírásban, ugye az Ószövetség és az Újszövetségi Szentírásban a törvény az életnek a szolgája. Tehát azért hozunk törvényeket. Tehát ezáltal az életet szolgáljuk. hogy életük legyen és bőségben legyen. Tehát a törvény a segít, hogy kibontakozik a Szentlélek. Van egy híres egyházjogász, az egyik rendtársam Őrsi Lászlónak hívják, és az egyházjog soha nem tartozott így a kedvenc tantárgyaim közé, és akkor ő egy előadásában úgy kezdte, hogy az egyházjog arra szolgál, hogy a Szentlélek szabadabban működjön. Hát ez egy gyönyörű definíció volt, úgyhogy kezdtem egy kicsit jobban figyelni, hogy mit mond. Tehát általában úgy az Ószövetség, mint az Újszövetség, tehát a törvény az életnek a szolgája. Tehát segíteni az életet, hogy kibontakozzon. Na most mi olyanok vagyunk, hogy vannak fontos alapvető törvények, amelyek szükségesek, és megadják utána ezt a szabadságot, de az ember szeret minél több törvényt hozni, hogy fontosnak érezze önmagát. A végén már annyi törvény van, hogy inkább elfolytják az életet bennünk is és körülöttünk is, mintsem, hogy segítenék, hogy növekedjen. Ugye maga Jézus is farizeusok, írástudók szemére veti, hogy ugye annyi terhet raktok az ember vállára, de egy kis ujjal sem segítitek, hogy ez a sok teher, ami az emberekre nehézkedik, hogy ez hát könnyebb legyen. Ugye ott épp arról vitatkoznak, hogy a szombat, mi van az ember a szombatért, vagy a szombat az emberért. Tehát már valahogy Jézus korában is, ugye, mi volt a törvény, a 10 parancsolat, de Jézus azt is azt mondta, hogy egyetlen egy törvény van, ennek a két oldala, szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és szeresd embertársadat, mint önmagadat. Ez a törvény. Ennyiben foglalta össze, de mégis, ugye, tehát Jézus is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a törvényből egyetlen egy pont vagy vesszőcskét sem törölhetünk ki, mert aki ezt megteszi, az bizony, hát kicsiny lesz az Isten országában. Tehát azért hallottuk itt, ugye a Mózes könyvében, amit mondok, ne tegyetek hozzá semmit, és ne is vegyetek el belőle, hanem tartsátok meg az Úr törvényét. Tehát ott a törvény, az a 10 törvény, az a 10 parancsolat, ami kimondottan az életről szól, és az élet csúcsán lévő emberről, a személyes emberi kapcsolatokról szól. Istenről, és utána az emberről szól, tehát 3 a Jóistenről, 7 az emberi kapcsolatokról. Ez bőven elég, de ez szükséges. Se egy ponttal több vagy kevesebb ne legyen ez a törvény, és ne tegyük tönkre az embereket, hogy hát rengeteg terhet rakunk a vállukra. És amit még itt a szöveg elején hallottunk, és most halld Izrael azokat a parancsokat, törvényeket, amelyeket megtartására tanítalak, hogy éljetek. Tehát ugye itt van már az Ószövetségben, hogy a törvény arra szolgál, hogy az embernek élete legyen is, bőségben legyen. Na most, az ószövetségi ember számára ezért a törvény volt az abszolút. Ez volt a legfontosabb, ehhez mérte az életét. Mi az új szövetség gyermekei, a mi életünknek a középpontjában pedig Jézus Krisztus áll. És mindaz, amit Isten országáról tanított, hogy milyen az Isten szíve szerinti társadalom. Erről tanított. És tehát ugyanúgy az életünk középpontjában az Isten áll, az Isten áll. A színeváltozás helyén, amikor Jézus teljes dicsőségében ott van, mint a második isteni személy és valahol törvényhozó, aki az Atya jobbján ül, mellette van Mózes és Illés, a két legfontosabb ószövetségi intézmény, a törvénynek a képviselői Mózes jelenléte által, és a proféták Illés jelenléte által. És a profétáknak az a feladata, hogyha a törvényhozók túllépik a maguk feladatkörét, akkor a proféta szembesíti a törvényhozót, hogy hát ember ellenes az, amit most már teszel. És olyan törvényeket vár el a proféta isteni parancs alapján, amely megkönnyíti, szabaddá teszi az ember életét, vagyis törd meg a raboknak a bilincseit. Tehát a periférián lévő embereknek az életét próbáld egy picit hát szabaddá tenni, hogy könnyebb legyen, élhető legyen. Tehát ez volt a prófétának a küldetése, hogyha életellenessé válik a törvény, akkor hát figyelmeztesse minket. Hát gyakorlatilag manapság a parlamentben, ugye az opponálók, az ellenzéknek lenne a feladata, hogyha a törvényhozók túlságosan, hát már elvesznek a törvények rengetegében, akkor legyen valaki, aki azt mondja, hogy hát egy kicsit visszafogottabban, de sajnos már a szerepek valahol elvesztek, és mindenki inkább bonyolítja a katyvaszt, a helyzetet, mintsem igazán szabaddá tenne bennünket. Na, minden esetre tehát a törvény maga Jézus, tehát Jézus személye az, aki számomra az alaptörvény, olyannak kell lennem, mint amilyen Jézus volt, és akkor áldás vagyok az emberek számára. Hát testvérek, ha már bemutatkozásnál tartunk, akkor ugye az atya mondta, hogy én jezsuita vagyok, tehát a jezuita úgy, mint Jézus. Annyit jelent. Úgy, mint Jézus. És a Szent Ignáci lelki gyakorlatokban az ottani gyakorlatok által próbálja az ember szemléli Jézust, hogy milyen is volt ő, és próbálok olyan lenni, amilyen Jézus volt. Tehát emberileg, akkor szellemileg, lelkileg, tehát mindenféleképpen ő az a prototípus, akit szeretnék én utánozni. Hát testvérek, én ezt a Jézus Krisztust ajánlom mindenkinek, hogy ő legyen a mi belső törvényünk, ő legyen az, aki meghatározza a mi életünket. Hogy életünk legyen, bőségben legyen. Ugye, ahogy Jézus mondta, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Ha nem vagyunk eleven kapcsolatban Jézussal, nem tudtok semmit sem tenni. Tehát az elsődleges szabály és törvény, hogy én Jézus Krisztussal egy nagyon bensőséges kapcsolatban vagyok. Ő az én táplálékom, vagyis az egész életemnek a vezérfonala. Mondhatnám azt, hogy a mentorom, ez egy olyan divatos szó manapság. Tehát az életpályámat, ha megtervezem, akkor Jézus Krisztus az, aki egy mintaként előttem áll. És Jézus azt is mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát az élet kenyere. Azt mondja, mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital, és aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. Tehát nem véletlen, hogy a keresztény életünknek többek között az eukarisztia, ez a hálaadás, hogy Jézus az élet forrása itt van közöttünk, és önmagát ajándékozza. Ez az alaptörvény, Isten országa erre épül, ezt ünnepeljük, ez ad nekünk igazán erőt, ezért vagyunk itt, óriási ajándék. Tehát Jézus az életünknek a középpontja. Ezt nagyon fontos tudnunk, hogy miből is táplálkozunk mi. Na most, hát folytatva egy kicsit ezt a bemutatkozást, tehát azt mondanám, hogy azzal, amivel én itt érkeztem, jezsuita szerzetesként, némileg így az évek folyamán sikerült egy picit megismernem a Szent Ignáci lelkiségnek ezt a szemlélődő oldalát, vagyis Jézus szemlélve, ő az én életemnek a középpontja, és Ez alapján próbálom egy kicsit rendezni az életemet. Tehát a lelki gyakorlat egy életrendezés. Talán azt mondanám, hogy a kereszténység nem is annyira vallás, ilyen nagy klasszikus értelem, hanem sokkal inkább az életnek az evangéliuma, az üzenete. Tehát Jézus elsősorban életet ad, és ezt az életet növeli bennünk. Az egész élete a gyógyításoknak a sorozata. Ő nem nagy vallási filozófiákat, igazságokat akar közölni velünk, az egész ige hirdetése nagyon egyszerű és érthető, hanem hogy az életet, az élet forrását tisztítani, hogy ott a szamáriai asszony, aki találkozik Jézussal, ugye örök életre szökellő vízforrás legyen bennünk a szívünkben öröktől fogva létező isteni ige. Tehát az én feladatom, hogy őt figyelem és szemlélem. És ő az én alaptörvényem. Tehát úgy, mint Jézus, jezuita, ebben az értelemben minnyájan jezuiták vagyunk. Testvérek, említette az atya nekem, hogy hát, ha már így összekeveredtünk itt hetente, általában vagy szerdai napon lenne egy ilyen kis esti beszélgetés azok számára, akik érdeklődnek a spiritualitás vagy lelkiség iránt. Tehát most szerdához egy hétre kezdődnének ezek az esték, ahol pontosan az lenne a cél, hogy Jézusról én nem elméletileg, teológiailag, vagy filozofikusan akarok, vagy biblikusan Jézusról, az Isten igéjéről gondolkodni, beszélni, hanem hogy hogyan alakulhat ki bennem ez a jézusi ember. Tehát amit általában a lelki gyakorlatokban is tanulunk, amit tulajdonképpen Szent Ignác felkínált mindenkinek, hogy hogyan tudjuk az életünket, tehát Jézus melletti döntés alapján végleg egy olyan irányba állítani, ami minket igazán elvisz a szabadságra. Ezért ezeken a szerda esténként, itt este 7 órakor a mise után, egyik héten lenne egy kicsit, talán megnéznénk egy-két lelkiségi, spirituálisi témát, amire az életünket építjük, a következő héten pedig kimondottan szemlélődő ima gyakorlatokat végezni. Tehát nagy szeretettel várok mindenkit, most már csak így említeném. Megmondom őszintén, máshoz nem nagyon értek, ehhez is gyarló módon. Mondta, hogy vállaljak egy kis estét, amikor hát találkozhatom önökkel, veletek, óriási öröm számomra, úgyhogy itt látva ezeket a üdítő arcokat, tehát szerda esti beszélgetésekként, vagy közös imára hívlak benneteket. Egyébként 92-ben léptem a társaságba, előtte a Székesfehérvári Egyházmegye papja voltam, majd egy jó ideig kispapokkal foglalkoztam a szemináriumban, majd a saját növendékeinknek voltam a magisztere, meg ilyen lelkivezetői státuszban több helyen tevékenykedtem. És meg kell mondanom, hogy ha tényleg nézzük Jézust úgy, mint Jézus, akkor észrevesszük, hogy minél közelebb kerülök Jézushoz, minél inkább az én életem az ő élete, és az ő élete az én életem, akkor érezzük, hogy mi elsősorban azok felé vagyunk küldetve, akikben sérült az élet, tehát a perifériákon lévőkhez, a kicsinyekhez, a betegekhez, az egyedülállók, a szegényekhez, idézőjelbe téve, szegények alatt sok-sok szemét értek, a lelki, szellemi, testi, meg egyéb fizikai szegénységre is gondolok itt. Ugye, hogy Jézus gyönyörűen megfogalmazta ezt, ugye Lukács evangéliuma a 4. fejezetében, a názáreti zsinagógában a következő mondja, ez volt az ő program beszéde, az Úr lelke rajtam, Ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak. Kérem szépen, amikor ugye ott van a pusztában 40 napon keresztül bőjtől, vagyis egy abszolút szemlélődő módon ott van az Isten jelenlétében, a Jézushoz való közelség közelebb viszi őt az emberekhez is, és az emberek problémáihoz. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Hogy te milyen közel vagy Jézushoz, nézd meg, hogy milyen a kapcsolatod a perem területen élőkkel. Az egyik rendtársam, ugye, azt mondta, hogy ha tudni akarod, hogy milyen a kapcsolatod a szegényekkel, kérdezd meg magadtól, hogy hány barátod van a szegények köréből. Izgalmas kérdés. Van-e barátod azon emberek közül, akiket úgy szegénynek, a periférián élőknek tekintünk? Jálics Ferenc atyának a nevét talán ismerik, kedves munkatársunk, dobogókön, Tariska Eszter, aki tudom, hogy itt tart szemlélődő ima gyakorlatokat, tehát valami hasonlót kezdenénk el mi is, és majd megyünk az Eszteréknek a magasságába, ugye a szemlélődő Jézus ima csúcsait megérintve, és ezt a lelkiséget egy kicsit megérintve. Ugye tehát, hogy a Jálics atya, aki ezt a imamódot kitalálta, ő is szegények között nyomor telepen élt hosszú időn keresztül, és az ott ért kihívások közepette, ismerte fel a szemlélődő ima erejét. Nem is gondolnánk, a kontempláció, szemlélődés, az akció. Tehát minél közelebb vagyok az Istenhez, minél inkább szemlélődő vagyok, annál érzékenyebb vagyok az emberi fájdalommal szemben, a nyomorral szemben. Tehát nagyon összetett gyakorlatok ezek. Hát testvérek, én befejezem, mert tudnék erről én reggelig mesélni, úgyhogy hívok mindenkit erre az útra. Nemrégiben kezdtünk egy ilyen lelki gyakorlatot pár évvel ezelőtt, a Jézusi gyaloglás a lelki gyakorlat neve. Szeretnék majd esetleg, hogyha vannak vállalkozók, kimennénk a debreceni nagyerdőbe, ahol egy pár napig a ritmikus mozgás és a szemlélődő imának a együttes alkalmazása. Tehát, hogy hogyan tudom beépíteni az életembe a napi mozgást és az imádságot, ami igazán Jézusivá tesz minket. Na ez is esetleg egyszer majd egy pont lehet, egy fejezet azon az úton, amin haladunk. Testvérek, hálás vagyok László atyának, püspök úrnak, hogy befogadtak ide. Álmomban nem hittem, hogy én valaha ide kerülök. Megmondom őszintén, az Eszter mondta, hogy te figyelj ide, a Debrecenben. Hát ott van egy olyan közösség, én Magyarországon a legjobb. Azt mondja, végre egy pap, aki hát az emberekkel foglalkozik igazán, és nem ilyen misegyárak, meg ilyen üres szertartások, hanem tehát egy ember szerető. Hát mondom, azért egyszer megnézném őt szívesen. És hát a püspök úrtól jön egy e-mail, hogy atya, hát ha úgy gondolod, ugye én kértem most önmagam számára egy szabad évet. De végül is ez nem szabbatikum, mert az annyit jelentene, hogy egy jezsuita közösségből átlépek egy másik jezsuita közösségbe. Tehát 10 év után ezt már lehet kérni, hát 23 év után gondoltam, engem is megillet. Csak én mondtam, hogy én nem jezsuita közösségbe akarok menni, hanem valami eleven élő emberek közé, akik a napi gondokkal, problémákkal küzdenek. És hogyha lehet, ezt engedje meg nekem, adjon nekem 3 évet. Azt mondja, a sok lesz, mert a végén hát elhidegül a szíved tőlünk. Mondom, a rossz pénz nem vész el. Tehát én olyan gyorsan nem szoktam elhidegülni. De minden esetre én örülnék, tehát azért az a 3 év itt van, hogy egy kicsit megismerjem az életét ennek a közösségnek, meg egyáltalán ez a régió nem volt annyira ismerős előttem. Hát a Jóistennek egy nagy ajándékaként fogadom ezt az állapotot. Adja Isten, hogy tényleg az ő dicsőségére történjen az, ami hát itt történet, illetve hát különösen Józsán, ahol épül egy gyönyörű templom. És akkor most azt mondom, hogy amen, már így is sokat beszéltem, de hát testvérek, álljunk föl és mondjuk el a hitvallást.